Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Találtok egy jegyzetet a széketeken, és valóban Zsani már beszélt egy picit erről. A mai nap a bizalomról szeretnék beszélni. Már nagyon régóta bennem volt ez a téma, és Isten úgy érzem, hogy eredetileg nem erről akartam beszélni, nem így terveztük ezt a vasárnapot, de úgy érzem, hogy Isten most egy ilyen aktuális üzenetet helyezett a szívemre, amire szükségünk van. És szerintem szüksége van itt nagyon sok embernek az életében, és hiszem azt, hogy Isten ma válaszokat fog adni az életedbe, meg fog válaszolni kérdéseket az életedbe, be fog tölteni dolgokat, és a mai nap egy új kezdet lesz sok ember számára. Hiszem ezt. Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy bíz Istenben, amikor nem érted, mi történik. Bíz Istenben akkor is, amikor nem érted, hogy mi történik körülötted. A bizalom egy olyan szó, ami elengedhetetlenül fontos nekünk az életünkbe, keresztényeknek. Emlékeztek, hogy szeptemberben volt egy vízióvasárnapunk, ahol ugyanezt a pulcsit vettem föl, ez a názás pulcsi, és annak a vízió vasárnapnak az üzenete az volt gyakorlatilag, hogy ebben az időszakban Isten azt szeretné, hogyha mi összeraknánk az életünknek, összeraknánk az űrhajónkat, gyakorlatilag az életünket, amivel el tudunk jutni majd a Holdra, ahol szükségünk van egy erős életre ahhoz, hogy be tudjuk futni azt a pályát, amit Isten szánt nekünk. Szükségünk van, hogy összeállítsunk egy erős űrhajót az életünkbe. És az utóbbi hónapokban ugye beszéltem arról, hogy ez az űrhajó 4 részből állt, ami annó a Holdra szállt. Ez a Saturn űrhajó 4 részből állt, és rengeteg ember dolgozott azon, hogy ez a 4 rész összeilleszkedjen, kész legyen, és gyakorlatilag fontos az, hogy egy erős űrhajónk legyen ahhoz, hogy eljussunk a Holdra. Hogy kitörjünk a légkörnek a gravitációjából. Egy ilyen félig összetákolt űrhajóval nem tudsz eljutni a Holdra. Ugyanígy Istennek vannak nagy céljai, vannak nagy tervei az életedbe, de ehhez meg kell erősödnünk. Meg kell erősítenünk az életünket. És beszéltünk alapdolgokról, hogy mik azok a dolgok, amik megerősítik az életünket. És az egyik ilyen volt az identitás. Az utóbbi hónapokban nagyon sokat beszéltem arról, hogy mi a mi identitásunk Krisztusban. Krisztus hogy lát bennünket? Krisztus szemében mi kik vagyunk? Nagyon fontos ahhoz, hogy egy erős életet éljünk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy Isten hogy gondolkozik rólunk. Egy helyes identitásunk, egy helyes mentalitásunk, gondolkozásmódunk Istenről és magunkról. És a mai nap pedig megint egy másik nagy témába vágtam bele a fejszémet, ez pedig a bizalom. A másik nagy dolog, amire szükségünk van egy erős élethez, bizalom Istenben. Azt mondja a Biblia, hogy egyedül hit által tudjuk megélni azt az életet, amire Isten elhívott bennünket. Hit nélkül semmit nem tudunk tenni keresztényként. És a hit az nem más, mint egy bizalom Istenben. A hit az nem csak azt jelenti, hogy hiszünk egy Istenben, aki létezik. Azt mondja a Biblia, hogy a sátán is hisz Istenben, hogy létezik. Nem ez a lényeg, hogy hiszünk-e Istenben, illetve hát nyilván ez is lényeg, fontos, hogy higgyünk Istenben, de nem állunk meg itt, hanem a bizalmunkat Istenbe helyezzük. Erről szól a keresztény élet, hogy a bizalmunkat Krisztusba helyezzük. Rábízzuk az életünket Istenre. De különbség van az abban, hogy bízol Istenben egy dologgal kapcsolatban, mondjuk, hogy Isten megválaszol egy imádat, vagy meggyógyít, vagy valamiért imádkozol, és bízol abban, hogy Isten ezt megteszi. És különbség van a között, hogy bízol Istenben folyamatosan. Bármin is mész keresztül, akár könnyű időszakok, akár nehéz időszakok, bízol Istenben. Különbség van a kettő között. És mi, mint gyülekezet, nem csak úgy bízhatunk Istenbe, hogy oké, bízunk, hogy Isten, bárcsak átmenjek a vizsgámon, vagy meggyógyuljak, vagy nem tudom. Nem csak bizonyos dolgokban bízunk, hogy Isten megteszi, ezt értünk, hanem bízunk Istenben folyamatosan. És ez egy olyan dolog, ami egy folyamat az életben, ami növekvő. A bizalom is növekszik. Azt írja a Biblia, hogy a hit is növekszik. Amikor megtértél, még nem volt akkora bizalmad Istenben, mint mondjuk most. És amikor életünk végén sem lesz teljes bizalmunk még Istenben, 100%-os, majd egy nap a mennyben. Viszont azt írja a Biblia, hogy a bizalom is egy ilyen dolog, ami növekszik, és növekednie kell az életünkben. És fontos, gyülekezet, hogy nekünk az életünkben növekedjen a bizalmunk Isten felé. Ez kulcs, mert erre épül az egész keresztény élet. Ahogy mondta Zsani, olyan dolgokban hiszünk, amiket nem látunk. Mégis tudjuk, hogy létezik, és mégis tudjuk, hogy megvalósulnak. És hiszünk, és bízunk Isten igéjében, és Istenben. Hadd mondjam el, hogy a bizalom az egy döntés. A bizalom nem az alapján születik meg, hogy most mit látsz, vagy mit tapasztalsz Istennel kapcsolatban, vagy az életedben, hanem egy döntés. Hogy meghozol egy döntést, hogy Istenbe helyezem a bizalmamat. Őrá helyezem az életemet. Ez egy döntéssel kezdődik. És gyakorlatilag a megtérés az első ilyen döntés. Amikor azt mondod, hogy az életemet Isten kezébe helyezem. Ez egy bizalom. Ez egy döntés. Ott kezdődik az egész. De ugye nehéz bízni. Nehéz bízni akkor, amikor minden rendbe vegy, könnyű bízni Istenbe, igaz? Akkor nincs is igazán szükség bizalomra, szerintem. De amikor nem érted, hogy mi történik körülötted, vagy nem tűnik fairnek, ami körülötted történik, na akkor nehéz bízni Istenben. Igaz? Például szolgálok, nem tudom hány éven keresztül, követem Istent, Isten mégsem áld meg. Beteg leszek. Mi is ugye meséltük nektek, előző nyáron elvesztettük a kisbabánkat. Talán 8-7-es volt, ha jól emlékszem. És bennünk is felmerültek ilyen kérdések, hogy Isten akkor nem szeret minket? Akkor Isten miért nem áld meg minket? Szolgálunk a gyülekezetbe, hűségesen, minden vasárnap, mindig itt vagyunk, mindig belerakjuk az időnket, energiánkat, akkor Isten miért nem áld meg? Miért nem tud csak ennyit megtenni? Tudjátok, felmerülnek az emberben ilyen kérdések, ha őszinték akarunk lenni, és a mai nap nagyon mély kérdéseket fogok felvetni. És nagyon mély lesz ez a tanítás, és elgondolkoztató. De igazából ezek azok a dolgok, amikkel szembesülünk a hétköznapokban, és szerintem fontos, hogy őszintén beszéljünk ezekről. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, aki mondjuk nem keresztény, ateisták, ugye, és nagyon sok kérdés jött felém is egyébként tőletek, hogy beszélgettetek barátaitokkal, osztálytársakkal, és ők feltették ezeket a kérdéseket. Szóval most szeretnék ezekre reagálni. Mert azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kérdések. És én nem félek a kérdésektől. Szeretem a kérdéseket, mert a jó kérdések elvezetnek a válaszokhoz. Ha Isten szeret, és ő egy jó Isten, akkor miért enged meg rossz dolgokat az életben? Ugye? Ez egy tipikus kérdés, amit minden ember már feltett magának, vagy tőletek is az első dolog, amit megkérdeznek, a nem keresztény ismerőseitek. Oké, ha Isten tényleg jó, amiről te beszélsz, akkor miért engedi meg azt a sok fájdalmat, szenvedést az életben? Ha Isten egy jó és mindenható Isten, miért engedi meg a gonoszságot a világban? A szenvedést a világban? Na most, nyilván a mai délután nem fogok tudni mindent megválaszolni, minden kérdést, meg nem is erről fog szólni, de el fogom mondani, hogy mit mond a Biblia. És az egyik dolog, amiről beszél a Biblia, az az eredendő bűn és a szabad akarat. És ez az első és legfontosabb válasz erre a kérdésre, amit meg kell vizsgálnunk és meg kell értenünk ebből a szemszögből. Szóval írjátok le, az az első dolog, ez az eredendő bűn és szabad akarat. Kicsit szeretnék ebbe belemenni. Vannak olyan szenvedések az életben, amik az eredendő bűn következményei a világban. Azt írja a Biblia, hogy mindannyian bűnben születünk. A bűnt örököljük meg gyakorlatilag. Ebbe születünk. Bármennyire egy cuki volt a Csabika, akkor megszületett, de ő is bűnösen született. Ugyanolyan bűnösnek, mint bárki más. És bármelyik kisbaba, én is, ugyanúgy, amikor kisbaba voltam. Szóval bűnben születünk, és éppen ezért az eredendő bűn miatt automatikusan, ha teszünk jót, vagy teszünk rosszat, függetlenül ettől ez bennünk van, a testünkben van. Sajnos ezt kell, hogy mondjuk, a betegségek is, amiket tapasztalunk a világban, ez is a bűnnek a következménye, az eredendő bűnnek a következménye. Ilyenek a betegségek, hogyha mondjuk valaki meddő, és nem születik gyereke, természeti katasztrófák, maga a fizikai halál is. És miért? Azért, mert a testünk egy romlandó test, és egyre öregebbek leszünk, egyre csúnyábbak leszünk, egyre jobban fájni fog minden, és a betegségektől immunisak leszünk. Persze tudom, hogy ti nem lesztek csúnyák, ti egyre szebbek lesztek. Én is, beleértve. De értitek, szóval, hogy ez bennünk van, bűnnel születünk. A Róma 5.12 azt mondja, a bűn egyetlen ember, Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkit. Oké? Okay? Mindenkit. Minden embert. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett. Ez az alapfelállás. Ez a kezdő pozíció, amikor a világba érkezünk. De ne féljetek, van remény. Van remény, mert Isten mindig reményt, mert összeötvözi a dolgokat. Szóval az első emberpár Ádám és Éván keresztül bejött a bűn a világba, és átitatta a bűn az egész világot. Az Éden kertjében Ádám és Éve halhatatlanok voltak. Tehát Isten nem így tervezte meg a világot, hogy betegségek legyenek, hogy szenvedés legyen. Az Éden kertjében nem voltak természeti katasztrófák, nem volt cunami, nem volt, mit tudom én, nem volt halál. Nem voltak betegségek, nem volt fájdalom. Viszont ugye tudjuk azt, hogy az első ember vétkezett, és ezzel behozta a világba a bűnt. És elterjedt az egész világon a bűn. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor egy betegség ért téged, vagy hallunk természeti katasztrófákról, ne mondjuk már azt, hogy ez Istennek a büntetése. Oké? Okay? Mert nem Isten büntet. Nem Isten büntet. Isten nem büntet betegségekkel. Isten nem büntet természeti katasztrófákkal, meg ilyen dolgokkal. Ezek nem Istentől vannak. Isten jó Isten. Isten jót ad. Oké? Okay? Viszont ez a bűnnek a következménye az életünkben. Az eredendő bűnnek a következménye. És sajnos ez van, tehát, hogy egy ilyen testbe születünk. De majd mondom, beszélünk arról is, hogy mi a reménység. Aztán ugye ott van a szabad akarat, ami közvetlen kapcsolatban van ezzel. Isten szabad akarattal teremtett bennünket. Saját akaratunkból származó bűnnek a következményei miatt is szenvedünk dolgokat az életünkben. Például ezért van ennyi emberi gonoszság a világban. Gyilkosságok, háborúk. Szóval, amikor ezeket halljuk, és emberek azt mondják, hogy Isten miért engedi meg ezeket a dolgokat? Azért, mert az embereknek szabad akaratot teremtett. És én itt most megtehetnék bármilyen rossz dolgot, és Isten nem tudna ebben megállítani, mert Isten szabad akaratot adott nekem ebben a dologban. Meg kell, hogy értsük, hogy nem hibáztathatjuk Istent a mi bűneinkért. Nem vonhatjuk felelősségre Istent a mi bűneinkért, amit mi emberek teszünk. És például, vagy ott vannak ugye a rossz döntéseinknek a következménye az életünkben. Ugye hozol egy rossz döntést, akkor annak lesz következménye. Nem foghatjuk Istenre. Tehát, hogyha például nem tanulsz, akkor meg fogsz bukni. Oké? Okay? Tehát ennyire egyszerű, hogyha nem mész be dolgozni, vagy rosszul dolgozok, ki fognak rúgni? Nem nem háríthatod a felelősséget Istenre, hogy de hát Isten miért engedte meg? Isten miért engedte meg? Lehetek én itt a legjobb pásztor, és a legjobban prédikálhatok, de hogyha nem megyek be dolgozni, ki fognak rúgni? Ennyi. Tehát, hogy értitek? Szóval nincs összefüggésbe azzal, hogy mit csinálok a vasárnap, hogy mi történik az életemben. Tehát vannak következménye az életünkben dolgoknak, és nagyon sokszor belekeverjük Istent, és Istenre hárítjuk. Szóval ne fogjuk Istenre, ez nem az ő hibája. Ne hárítsd a felelősséget rá, vállalj felelősséget a saját döntéseidért. Ez nagyon fontos. Aztán ugye szeretem, mikor emberek így mondják, hogy szidják Istent, de nem kérik ki Isten véleményét előtte. Tehát például nem kérik Isten véleményét, de szidják, hogy miért engedte meg azt a rosszat az életében. Például, hogyha nem bízom rá Istenre az anyagiaimat, anyagi helyzetemet, de becsődölök, ez nem Isten hibája. Igaz? Nagyon halkak vagytok ma. Oké? Okay? Szóval, hogy nagyon könnyű Istent hibáztatni nagyon sok mindenért. És ez megint csak ez a felelősségvállalás, amiről az Árpi beszélt szeptemberben, ez annyira fontos, hogy vállaljunk felelősséget a saját döntéseinkért. Hadd mondjak még egy dolgot. Nagyon sokszor a sátánra kenünk dolgokat. Őszintén sajnálom néha a sátánt. Főleg mi keresztények annyira tudjuk is sátánra kenni a dolgokat, hogy ez a sátán volt. Hogyha ő nem lett volna, akkor nem történt volna az életembe. Hadd mondjam el, a sátán semmire nem tud rávenni, ha te nem engeded meg neki. Semmire. Van hatalmad a sátán fölött. Van hatalmad nemet mondani a sátánra. Csak azzal tud a sátán belevinni valamibe, amire vágysz. Amit igazán akarsz. Hogyha mondjuk oda jönne hozzám egy drogdiller, és azt mondja, figyelj, kell egy kis fű. Mondom, dehogy kell, menj innen, nem, nincs szükségem erre. Ez számomra, erre nem tud rávenni a sátán, mert sosem volt vágyam arra, hogy én szívjak valamit. Értitek? De az, ami bennünk egy vágy, és bennünk eldől, arra igazából rá tud venni minket az ellenség. De ez a mi döntésünk. Szóval semmire nem tud rávenni a sátán, ha csak te nem akarod ezt, és csak te nem vágysz arra a dologra. Szóval ne kenjük a sátánra se a dolgokat. Szóval Isten miért teremtett mégis akkor szabad akaratot? Hiszen ennek ilyen következményei vannak. Azért, mert Istennek mindennél fontosabbak a kapcsolatok. A kapcsolatok. Hadd magyarázom el. Autentikus kapcsolatok. Isten nem robotoknak teremtett bennünket, és sosem azt akarta, hogy robotok legyünk. A robot be van programozva. És beprogramozhatott volna bennünket Isten, hogy dicsérjük őt. Halleluja! Fel vagyunk húzva. De ez kapcsolat? Ez őszinte kapcsolat? Ha nem lenne szabad akarat, nem ismernénk azt a szót, hogy szeretet, és nem ismernénk azt a szót, hogy a ragaszkodás. Isten azt szerette volna, ha mi önként azt mondjuk neki, hogy követlek, Uram, szeretlek, úgy döntök, hogy téged akarlak, veled akarok élni. Istennek fontosabb a kapcsolat. Isten nem robotokat akar teremteni. És ezt kell megértenünk, és ez az egésznek a gyökere, hogy Isten szabad akarattal teremtett bennünket, és olyan lényeknek teremtett bennünket, akik valódi döntésekkel rendelkeznek. Oké? Okay? És nyilván ebben volt egy kockázat is, mert nyilván az ember dönthet úgy is, hogy elutasítja Istent. De pontosan innen jön a bűn. A bűn nem más, mint függetlenedés Istentől. Függetlenül akarom élni az életemet Istentől. Szóval a bűnt nem Isten teremtette, a sátánt sem Isten teremtette. Ez egyszerűen a szabad akarat miatt az ember döntésének a következménye volt. És azáltal, hogy az első emberfár elutasította Istent. Szóval ezért teremtett Isten szabad akaratot. Oké, de akkor mi Istennek a megoldására az egészre? Ugye azt is felteszik ezt a kérdést sokszor, hogy oké, de Isten nem egy kegyelmes Isten? Miért nem ment akkor bennünket ki ebből az egészből? Miért nem ragad ki ebből az egészből? Miért nem, mit tudom, veszi ki ezeket a gonoszságokat, meg a szenvedést a világból? Hadd mondjam el, hogy Istennek volt egy megoldása, és van egy megoldása. Ez pedig Jézus Krisztus. 2000 évvel ezelőtt eljött Jézus Krisztus. Istennek a megoldása a bűnre Jézus Krisztus. Hadd magyarázzam el, miért. Ugye azt mondtam, hogy a bűn egy függetlenedés Istentől. Egy független élet. Amikor azt mondod, hogy én nem akarok Istennel élni. Nem akarom Istent bevonni az életembe. Vagy nem akarok bizonyos területeket az életembe Istennek átengedni. Függetlenül, egyedül akarom csinálni a dolgokat. Ez a bűnnek a gyökere. Na most, a megoldás a bűnre nem az, hogy Isten kiveszi a rossz dolgokat a világból. A bűnnek a következményeit. Mondjuk megöli az összes gonosz embert a világból. Vagy eltörli az összes betegséget, vagy eltörli az összes fájdalmat. Miért? Mert ha eltörölni, akkor is visszajönne. Mert a bűn ott van. A bűn ott van. Akkor visszajön egy másik emberen keresztül, vagy egy másik dolgon keresztül. A megoldás a bűnre az nem az, hogy a felszínt kezeljük, hanem a gyökerét a problémának. És mi a gyökér? Hogyha az volt a bűn, hogy függetlenedés Istentől, akkor mi a megoldás a bűnre? Függőség Istennel. Egy kapcsolat. A kapcsolat a megoldás. És a kapcsolat a megoldás a bűnre, a kapcsolat a megoldás, és ezért ajánlotta fel Isten Jézus Krisztust. Mert az evangélium nem másról szól, mint Isten helyre akarta állítani a kapcsolatot önmagával Jézus Krisztuson keresztül. Amen. A megoldás egy kapcsolat, ami elszeparálódás Istentől, a bűnre a megoldás nem más, mint egy kapcsolat függőség Istennel. Függetlenedés Istentől, a bűn, és függőség Istenvel, amikor azt mondod, hogy rátámaszkodok, Istent akarom, Isten után vágyok, igen, bevonom az életembe, igen, szükségem van rá, őt keresem. Ezért jövünk el minden vasárnap, ezt erősítjük meg magunkba, amikor dicsőítjük Istent, amikor hallgatjuk Isten igét, hogy igen, Uram, tőled akarok függni. Rád akarok jobban támaszkodni, még jobban rád akarok támaszkodni az életemben, még jobban bízni akarok benned, még jobban hinni akarok benned, még jobban szeretni akarlak, még jobban kötődni akarok hozzá. És ez a megoldás a bűnre. Ez a megoldás arra, hogy szabaddá váljunk. És a Róma 5.18 beszél erről. Egy ember bűne az összes többi számára is ítéletet eredményezett. Ugyanúgy, amit az a másik ember, Jézus Krisztus, Isten akarata szerint elvégzett, az mindenki számára lehetővé tette, hogy Isten elfogadja őt, és örökké éljen. Olvassátok el az egész Róma 5-öt. Erről beszél. A Róma 5 erről beszél, az egész rész. Fantasztikus. De gyakorlatilag erről beszél, hogy ahogy egy ember bűne miatt, mindenki bűnös lett, tehát Ádám bűne miatt mindenki bűnös lett, és az egész világ bűnössé vált, ugyanúgy egy ember, egy személy által, Jézus Krisztus által mindenki megszabadul. Aki elfogadja őt, aki rátámaszkodik, és aki hisz benne. Oké, mit tegyünk akkor, amikor nem értjük, hogy mi történik az életünkben? Mit tegyünk akkor, amikor éljük az életünket, és valami olyan dolgokon megyünk keresztül, amit nem értünk? Nem értjük, hogy miért történik. Például, amikor mi elvesztettük a kisbabánkat. Ez egy ilyen helyzet volt, egy ilyen időszak volt számunkra, hogy mi történik? Miért? Mi van? Tehát biztos, hogy volt nektek is már ilyen időszak az életetekben. Lehet, hogy pont most vagy benne egy ilyenbe. Miért történik ez velem? Zsoltárok 37.3 beszél erről. És ez a főigénk, ez az alapigénk. Zsoltárok 37.3. Te csak bíz az örökkévalóban, és tedd meg, ami helyes. Akkor megmaradsz a földön, és az örökkévaló jósága mindennel ellát. Wow, micsoda ígéret. Mit mond ez az ige? Két dolgot. Az egyik, bíz, a másik pedig, hogy tedd meg, ami helyes. Még egyszer, két dolog. Mit tegyél, amikor nem tudod, hogy mi történik körülötted? Bíz Istenben, és tedd meg azt, ami helyes. Folytasd tovább azt, ami helyes. Ne fordulj hátra. Ne zavarodj össze. Ne hagyd abba. Csináld tovább azt, ami helyes. És bíz Istenben. Tudjátok, mi két végletben gondolkozunk. Amikor nem tudjuk, hogy min megyünk keresztül, akkor vagy azt csináljuk, hogy Istenhez futunk, és így imádkozunk hozzá, és eljövünk gyülekezetbe, és hiszünk meg minden, de hétköznap nem csinálunk semmit. Tehát így lusták vagyunk, filmezgetünk, játszogatunk, meg minden, nem foglalkozunk a munkánkkal, nem foglalkozunk a tanulással, nem foglalkozunk semmi mással az életünkben, mert hogy Isten majd gondoskodik. Ez az ige erről beszél, hogy amikor nem érted, mi történik körülötted, amikor gázban vagy, bíz, és tedd azt, ami helyes. A másik véglet az, hogy hirtelen minden összezavarodik, és ott hagyunk csapott papot, így minden más fontosabb Istennél, és elkezdünk is stresszelni, és dolgozunk, és nem csinálunk semmi más, csak éjjel-nappal dolgozunk, és tanulunk, és nem tudom, házi feladatot írunk, és nem tudom mi. Értitek? Azt írja a Biblia, hogy mind a kettőt csinálj. Bíz Istenben, és tedd azt, ami a helyes. Hadd mondjam el. Én egész életemben minden vasárnap gyülekezetbe jártam. Ezzel megmutattam Istennek, és megmutatom azt, hogy beléhelyezem a bizalmamat. Hogy nem ezen a két órán fog múlni. A sikerem a munkába, vagy a suliba. Soha nem ezen a két órán múlt. Ez az egyik. Viszont amikor hazamegyek, keményen dolgozok. Keményen dolgozok hétfőtől péntekig minden egyes órában, és ezt tudják a szüleim is, hogy nagyon keményen dolgoztam, nagyon keményen tanultam. Nagyon fontos, hogy egyensúlyba rakjuk ezt a két dolgot az életünkben, mert nagyon sokszor innen jönnek a problémák, hogy végletesen gondolkozunk. Tedd meg azt, amit meg tudsz tenni, és meg kell tenned, és bízd Istenre azt, amit nem tudsz megtenni. Amit hozzá se tudsz nyúlni. Nem érdemes aggódni olyan dolgokon, hogy nekünk is, mikor beszélgetünk Zsanival, nem érdemes olyan dolgokon aggódni, hogy mikor fog összejönni a kisbabánk. Lesz a kisbabánk, meg fog halni, nem fog meghalni. Ez egy olyan dolog, amin nem érdemes aggódnunk. Igaz? Mert egyszerűen ezt mi nem tudjuk befolyásolni. Ezt oda bízzuk Istenre. Viszont van egy olyan része, amit meg tudunk tenni. Hogy egészségesen élünk, hogy egészségesen készülünk, stb. Értitek? Tehát, hogy vannak dolgok, amiket mi is meg tudunk tenni, és kell tennünk. Szóval tedd meg azt, amit meg tudsz tenni, és amit meg kell tenned, ami a te részed, és bízd Istenre azt, amit nem tudsz megtenni, és amihez nincsen rálátásod. Oké. Mi az, amit ne tegyél, amikor egy olyan időszakban vagy, hogy nem érted, mi történik körülötted? Mit ne tegyél? Ne próbáld meg megérteni azt, amit csak Isten ért. Még egyszer mondom. Ezt az egy dolgot ne tedd. Soha ne próbáld meg megérteni azt, amit Isten ért csak. És amit Isten tud csak. Mert különben össze fog zavarodni. És teljesen, tudjátok, amikor így az ember teljesen így szét van esve, és össze van zavarodva, hogy most mi van? Ez azért van, mert próbáljuk megérteni a dolgokat, és próbáljuk megérteni azt, amit igazából csak Isten tud. Meg se próbáld. Nem tudod megérteni. Vannak dolgok az életben, amit csak akkor értünk meg, amikor majd Jézus előtt fogunk állni. Ezt el kell fogadnunk. Oké, mi emberek nagyon sokszor ezt nem tudjuk elfogadni, de mi emberek vagyunk. El kell, hogy fogadjunk, hogy nem tudunk mindent, és nem is fogunk tudni mindent, mert nem vagyunk Istenek. És ez a legnagyobb probléma a 21. században, hogy mindent tudni akarunk. Mindenre tudni akarjuk a választ. mindenre tudni akarjuk, hogy miért történt, tudni akarjuk, hogy miért fog történni, vagy hogy mi az oka, ő miért, én miért nem, ő miért áldott, én miért nem vagyok áldott, stb. Stb. Értitek? Mindent tudni akarunk. Ez a probléma gyökere, mert egy ilyen információs világban élünk, ahol mindent megtudhatunk az internetről. Szerintem ez ezért van, mert az információ világában élünk. De meg kell értenünk, hogy vannak dolgok, amiket soha nem fogunk megtudni ezen a földön, mert emberek vagyunk. Ha tudnánk mindent, akkor Isten nem lenne Isten? Mi lennénk Isten? Igaz? Isten csak azokat a dolgokat fogja elmondani, amit tudnod kell. Vannak dolgok, amiről nem kell tudnod. Jobb, ha nem tudsz. Viszont Isten minden olyan dolgot, amiről tudnod kell, azt el fogja mondani időben. Azt írja a Biblia, hogy Istennek a gondolatai nagyobbak a mi gondolatainknál. Ugye nagyon sokszor emlegetjük ezt az igét. Hát emlékeztessük magunkat ilyenkor erre, amikor meg akarjuk tudni, hogy miért történnek dolgok. Emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten gondolatai nagyobbak, mint a mi gondolataink. Ő kifürkészhetetlen. Oké? Ézsaiás 55:8. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, útjaitok sem az én útjaim. Mondja az örökkévaló. Szóval, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy oké, de Isten miért gyógyította meg őt, és azt a keresztény embert, meg az a keresztény ember miért halt meg rákban, mondjuk. Ugye ezek ilyen kemény kérdések. Miért van az, hogy ő egy... És hadd mondjam el, tegnap halt meg Reinhold Bonnke, azt hiszem így kell mondani, egy nagy evangélista, 79 éves korában, és rákban halt meg. Egy csomó embert vezetett Krisztushoz, egy csomó ember meggyógyult rajta keresztül, és ilyenkor feltehetné az ember a kérdést, de uram, tehát hogy ez hogy van? Hát ez az ember annyira jó volt, annyira sok jót tett, szolgált egész életébe, akkor miért van ez, hogy őt nem gyógyítottad meg, őt meg meggyógyítod? Na, ezek azok a dolgok, amiket nem érdemes keresni a választ ezekre a dolgokra, mert ezt nem tudjuk. Ezt ne is akarjuk megtudni, mert erről beszél az ige, hogy Istennek a gondolatai nagyobbak, mint a mieink. És vannak dolgok, amiket nem fogunk megérteni ezen a földön. Szóval nem érdemes keresni erre a választ, mert úgyse fogod megtalálni, és csak még jobban össze fog kuszálni az életedet, és össze fog zavarodni. Szóval ne engedjük ezeket a gondolatokat. Az 1 Korintus 13:9 azt mondja, mert töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is. Ezt mondja a Biblia, hogy mi embereknek töredékes az ismerete. Nem értünk mindent. Nem tudunk mindent, de egy nap meg fogunk tudni mindent, és egy dologban hinnünk kell, azt mondja a Biblia, hogy minden rossz dologból Isten jót hoz ki azok számára, akik őt szeretik. Minden rossz dologból. Ha rossz dolgokon is mész keresztül, tudd azt, hogy Isten meg tudja ezt fordítani, és valahogyan ki tud hozni belőle valami jót. Hogy hogyan? Ez Istennek a misztériuma. De ő megteszi. Mi nem látjuk a nagy képet. Mi csak a kis részleteket látjuk. Isten látja teljes egészében a nagy képet. És nem is lenne jó, ha mindent tudnánk és értenénk. A jövőnkkel kapcsolatban is. Miért? Azért, mert büszkékké válnánk. És mi lennénk Isten gyakorlatilag. Ha mindent tudnánk, nem lenne szükségünk bizalomra sem. És nem lenne szükségünk bizalomra Istenben. És Isten nem lenne Isten. Szóval, hadd mondjak egy kulcs dolgot. Meg kell elégednünk azzal, hogy ismerjük azt a személyt, aki tud mindent. Amen? Meg kell elégednünk nekünk keresztényeknek, hogy ismerjük azt a személyt, aki mindent tud. És egyszerűen csak ez le fog venni a válladról egy terhet. Egy ilyen terhet, hogy nem kell aggódnod tovább, hogy most mi fog történni, hogy fog történni, mi lesz holnap, mi nem lesz holnap. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én néha már belefáradtam abba, hogy próbálok mindent kitalálni, hogy mi fog történni, hogyan fog történni. Elég, ha ismerem azt a személyt, aki tud mindent, és az életemet az ő kezébe helyezem. Erről szól a bizalom Istenben, hogy ismered Jézust, és tudod, hogy ő mindent tud. És egy súly le fog rólad jönni az életedből. És fontos, hogy hitben előrelépjünk, gyülekezet. A bizalomban előrelépjünk. Hadd meséljek el egy történetet. Pásztor Denis mesélte még évekkel ezelőtt, amikor ő egyszer elment raftingozni, és ott tanulta meg, mit jelent feltétel nélkül bízni. És mit jelent az, hogy bízol valakiben. Elment raftingozni, és az edző azt mondta nekik a raftingozás előtt, hogy figyeljetek, egy szabály van. Bármit mondok, csináljátok meg azonnal. Ne kérdőjelezzétek meg, hogy miért. Csak csináljátok. És mentek, eveztek, és ugye ilyenkor az van, hogy van egy nagy csónak, hátul ül ugye maga az edző, vagy ugye az a vezető, aki ismeri a pályát, ismeri a folyót, ismeri a hajót, ismeri a vízeséseket, stb. És ugye eveznek ott az emberek elől, és ő hátulról adja az instrukciókat. Jobb oldal evezzen, így ordít nekik. Én is voltam már raftingozni. Hát elég félelmetes egyébként. Most bal oldal előre, jobb oldal hátra, és kiabálja, hogy melyik oldalon merre evezzenek. És elindultak, és egyszer csak az edző azt mondta, mindenki a vízbe! És abban a pillanatban beugrott, így nem is gondolkozott, de Denis így hátra borult, és beesett a vízbe. A többiek azok így néztek, senki nem merte ezt megcsinálni, de ő azt mondta, hogy ott, azon a helyen, abban a pillanatban megértette, mit jelent a bizalom. Mit jelent az, amikor bízol abban az emberben, bízol valakiben és az instrukcióiban, hogy az megfelelő lesz és jó lesz. Ugyanez van Istennel is. Nagyon sokszor, mielőtt engedelmeskednénk Istennek, így feltesszük a kérdést, oké, de először szeretném megérteni, hogy ez most miért. Mindent próbálunk megérteni, hogy Isten miért mond dolgokat, miért mondja ezt vagy azt, miért írja ezt vagy azt az igében. Az igazi bizalom nem ilyen. Az igazi bizalom az az, hogy akkor is bízunk Istenben, és akkor is engedelmeskedünk, hogy nem értjük, hogy miért. Amikor nem tudjuk, hogy most erre miért van szükség. És Isten megtanít bennünket erre. Szeretnék még csak egy dolgot mondani. Ez pedig az, hogy van egy csomó olyan dolog az életünkben, amiket nem értünk, de mégis élvezzük őket. Például ilyen a gravitáció. Ugye? Amikor elmentünk ugrálni az elgésekkel, a trambulinozásba. Na most, ha nem lenne gravitáció, nem tudnánk ugrálni. Igaz? Tehát, hogy élveztétek a gravitációt. Élvezzük a gravitációt. Van, aki szeret kiugrani repülőgépekből, én mondjuk nem vagyok ilyen ember. De ugye nem értjük a gravitációt, mégis élvezzük. Nem tudjuk, hogy működik pontosan, de mégis bízunk benne, hogy működik, hogy itt is működik a gravitáció. Vagy ilyen a természet, hogy gyönyörködünk a természetben, ahogy kinyílnak a virágok, vagy éppen elszáradnak, vagy leesik a hó, vagy értitek? Szóval, hogy annyira fantasztikus a természet. Nem értem, hogy működik, de mégis élvezem. Vagy ilyen az elektromosság. Ugye szeretem bekapcsolni a tévét és nézni filmeket. Nem tudom pontosan, hogy hogyan működik az a képernyő, hogyan vetítik ki azokat a dolgokat a képernyőre, de mégis élvezem. Hadd mondjam el, hogy az ellenség számára a legnagyobb ütés az az, amikor bízol Istenben, akkor is, mikor nem érted, hogy miért van és hogyan van, de mégis tudod élvezni az életedet. Miközben tudod azt, és megengeded Istennek azt, hogy ő munkálkodjon az életeden keresztül. Ez a legnagyobb ütés az ellenség számára. És Tudjátok, a mai világban nagyon sok ember szereti ezeket a misztik, hogy mondják ezt, ezeket a misztikus filmeket, igen. Van, rengeteg ilyen misztikus film van. És az emberek egy kimutatás szerint ezt szeretik a legjobban a mai világban. Érdekes. Mégis miért van az, hogy amikor Isten misztikumával kapcsolatban beszélünk, ki akarjuk találni, hogy Isten misztériuma hogy működik? Miért nem tudjuk csak élvezni Istennek a misztériumát, hogy nem tudjuk? Miért nem tudjuk csak így élvezni, hogy, és megbízni benne, hogy Uram, nem tudom, nem is akarom kitalálni, de bízok benned, mert ez izgi, ez izgalmas, ezt élvezem. Értitek? Szóval ezt jelenti a keresztény életet élni? Ezt jelenti Istent követni? Hogy nem tudjuk sokszor, hogy mi a következő lépés, de követjük Jézust. Nem tudjuk, hogy ő hogy működik, miért mond dolgokat, de mégis bízunk benne. Ezt jelenti a bizalom szó. És van még egy dolog, egyfajta fájdalom, ami szenvedés, úgy visszatérve ugye az elejére a tanításomnak, hogy vannak fájdalmak az életünkben, vagy ilyen szenvedések, de vannak olyan fájdalmak, amik igazából jó fájdalmak. Jó szenvedések. Ne fuss el mindentől, ami fájdalmas, vagy ami nehéz. Mi félünk a fájdalmaktól. De nem kell félnünk mindenféle fájdalommal, mert vannak jó fájdalmak, amelyek egy jobb helyre vezetnek bennünket. Vannak az életben ilyen dolgok. Csak hadd mondjak egy példát, és ezzel szeretném zárni. Jézus szenvedése. Jézus a kereszten, azt írja a Biblia, hogy szenvedett. Fájdalmakon ment keresztül. Csak nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy csak mi szenvedünk, de Jézus is szenvedett. És ez nem volt egy rossz fájdalom, mert tudjuk, hogy ez egy jó dologhoz vezetett. Igaz? Tudjuk azt, hogy ez megváltáshoz vezetett. Tudjuk azt, hogy ez a feltámadáshoz vezetett. De mégis Jézusnak keresztül kellett mennie ezeken a fájdalmakon. Szóval ne fuss el mindentől, ami fáj. Ne fuss el. Vannak helyzetek, amikor Isten belehelyez minket dolgokba, azért, hogy lepucoljon az életünkről dolgokat, amikre nincsen szükségünk, amikhez mi ragaszkodunk. És igen, fájdalmas néha ezeket a dolgokat elengedni. De Isten néha belehelyez az életünkbe ilyen helyzeteket. Szóval Jézus is szenvedett a kereszten sokkal többet, mint bárki más ezen a világon. És amikor Jézus fönn volt a kereszten, akkor olvassuk fel a Máté 27:46-ot. 3 óra körül Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lama sabaktáni. Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem tudom, feltűnt-e nektek valami. Azt írja, miért? Miért? Jézus megkérdezte Istentől, miért történik ez velem? Miért? Jézus is feltette azt a kérdést, amit mi nagyon sokszor felteszünk, miért történik ez velem? Nincs semmi probléma azzal, ha felteszed Istennek ezt a kérdést, hogy miért történik ez velem? Miért megyek keresztül ezen a nehézségen? Viszont hadd mondjak valamit. Ha Isten nem válaszol, és nem mond semmit, akkor békélj meg ezzel. És ne legyen probléma, hogyha Isten azt mondja, nem válaszol semmit. Mert Jézusnak sem válaszolt semmit Isten. Feltette ezt a kérdést, hogy miért, és nem kapott választ. Viszont Jézus 2 dolgot tett, amikor feltette ezt a kérdést, amikor egy olyan nehézségen ment keresztül, amiről nem tudta, hogy miért történik ez velem. Jézus sem volt felkészülve arra. Jézus se volt felkészülve, hogy el fogja hagyni Isten. Sokszor azt gondoljuk, hogy ő mindenre fel volt készülve. Ő tudta, hogy mi fog történni, de azt írja a Biblia, hogy nem tudta, hogy miért megy keresztül ezeken a dolgokon. Viszont 2 dolgot tett Jézus. Az egyik, bízott Istenben, és azt tette, ami helyes. Visszaugorva a Zsoltárok könyvéhez, ugye, amiről ma beszéltünk, Jézus két dolgot tett, bízott Istenben, és azt tette, ami helyes. Honnan tudjuk ezt? Mert a Lukács 23:46-ban azt mondja Jézus, mielőtt meghalt volna, Atyám, a kezedbe teszem le a szellememet. Ezzel azt mondta, hogy Uram, bízok benned. Nem tudom, hogy mi megyek keresztül. Nem értem, hogy miért megyek keresztül, de bízok benned. Bízok benned. Jézus megmutatta, hogy hogy kell bíznunk Istenben. És ő sem tudta, hogy mi fog vele történni. És mi a másik dolog? Jézus azt tette, ami helyes. Ugyanis azt írja a Biblia, hogy amikor fenn volt a kereszten, mellette két bűnös ember is ott haldoklott. És odafordult az egyikhez. És tudjuk a történetet? Aznap az egyik ember megtért. És a mennyországba ment. És azt mondta Jézus, hogy ma velem leszel a paradicsomba. Még a szenvedései közepette is azt tette, ami a helyes. Értitek? Ez Jézus. Ezt tette Jézus. Ő ugyanúgy keresztül ment. Olyan dolgokon, amiket nem értett, amit nem tudott, hogy miért történik, mégis bízott az Atyában. És azt tette, ami a helyes. És tudjuk, hogy mi történt. Ő lement a poklokra, legyőzte az ellenséget, legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, és feltámadt harmadnap. És ő győztes. Tehát a vége a történetnek happy end. Hadd mondjam el, bármi mész keresztül, a történeted vége, ha Krisztusban bízol, és nem adod fel vele kapcsolatban, happy end lesz. Amen. Amen. Imádkozzunk most. És helyezzük a bizalmunkat Istenbe.